György, aki meg a felesége, aki egész életében mindig támogatta őt, ezt a levelezésekből is tudjuk, hol anyagilag, hol effektív, konkrét kapcsolatok által. De például a Károlyi Mihály is egy olyan személyiség volt, aki szintén emigrációban volt Párizsban, és ő is nagyon sok kapcsolata révén a New York-i útjában például nagy segítséget nyújtott Tihanyinak, de úgy érzem, hogy a Tihanyi ezt teljesen természetesnek vette. Tehát attól, hogy ő igazából ilyen nehéz sorsú volt ilyen szempontból, úgy érezte, hogy neki jár is az. Neki jár az, hogy a barátok segítsenek, hogy kölcsön adjanak, hogy segítsék őt megélni abból, hogy ő nem ad el semmit, és hogy éhezik, és tulajdonképpen nagyon puritán életet él. De azért, mert teljes szívvel szerette ezeket a barátait, tehát ragaszkodott hozzájuk, és akár a Brassaival, vagy a Brassai Társasággal, ők nagyon jó cimborák voltak, és együtt mulatoztak, és nagyon jól érezték magukat együtt, tehát ő ráhagyatkozott a barátaira, de ez egy nagyon szép dolog egyébként, és azt hiszem, hogy a barátok is érezték, hogy a Tihanyinak szüksége van erre a folyamatos segítségre, mert hogy így el van anyátlanodva időnként, vagy nem tudja a saját érdekeit kellőképpen érvényesíteni, és ezért elég önzetlenül segítettek is neki, én úgy érzem, tehát például a Korda Sándor is, aki Korda Vincén keresztül ismerte Tihanyit, és tudta, hogy mindennapi étkezési problémái is vannak, tehát időnként vásároltak tőle képeket, sőt, még a ruhatárát is egy kicsit föl gazdagították, mert nem nagyon volt pénze ruhákra. Tehát én azt hiszem, hogy a barátoknak mindig is egész életében nagyon fontos szerepe volt az életében.
Ezekből a barátságokból is született valami, szerintem a Tihanyi festészetében a portrék valami iszonyatosan erősek. Az előbb már emlegettük Kassákot, ezt a portrét szerintem szinte mindenki ismeri, de végigfestette a magyar és az európai művészeti széna figuráit. Mitől ennyire erős ez színben, tehát a kolóriában és az ábrázolás módjában, és itt szó került arról, hogy a portré kapcsán elkezdték Kokoskával összehasonlítani, és ő ezzel határozottan tiltakozott.
Igen, mert hát nyilván mindenkit be akarnak sorolni bizonyos kategóriákba, és valóban ezek az expresszív, nagyon erőteljes kifejezéssel bíró portrék bizonyos szempontból talán valóban hasonlatosságot mutatnak a Kokoskához, de az ő szándéka egyébként saját bevallása szerint nem az volt, hogy ezeket a figurákat ilyen lélektanilag elemezze, és beleváljon tulajdonképpen a személyiségükben, mint ahogy Bölöni György ezt így ki is fejtette, hogy valóban erről van szó, hogy szinte a koponyák belsejébe belelát, meg a szív belsejébe belelát. Tehát nem volt ez nála való valószínűleg szándékos, de olyan, pontosan talán a hallás hiánya miatt egy olyan éles látása alakult ki, de ezt a Brassa is mondta, hogy szinte mint az üvegen átlátott az embereken, meg egy olyan erős igazságérzete is volt, egy nagyon karakán becsületes alkatú volt, tehát nagyon-nagyon háklis volt arra, hogy valami igaz legyen, tehát minden álságos dologtól nagyon óckodott. És lehet, hogy ez az ember ismeret, ami az évek során benne kialakult, hogy egy-egy arcról, vagy egy megjelenésről ő rögtön valamilyen módon meg tudta állapítani, hogy milyen annak az illetőnek a karaktere, a habitusa, a személyisége, és ezt nagyon erőteljes formában, festői módon meg tudta jeleníteni. Ugyanakkor azt is hallottam már, hogy úgy is jellemezték a Tihanyi arcképeit, hogy szinte, mintha mindegyik egy önarckép lenne, tehát valahogy az ő saját arckarakterét is belevitte ezekbe az arcokba, mert valami hasonlóság egyébként mindegyikben van, tehát van egy modor, amivel ő ezeket az arcokat megfogta, az arccsontokat, az erőteljes mimikát, vagy egy nézést, tehát valóban az van, hogy akár férfit, akár nőt ábrázolva, van némi kis karakterbeli hasonlóság az egyes figurák között, de mégis egyébként a különbözőség is nagyon jól megfogható, sőt, itt még talán Déri Tiborra tudnék hivatkozni, aki azt mondta, hogy szerinte a Tihanyinak minden portréja olyan, mintha minden modellje süket lenne. Tehát, hogy egy süket embernek az ábrázolása, és süket embereket ábrázol, tehát egy süket világot ábrázol a portréiban is, és ha ezt végig gondolom, van benne valami. Egyébként, mert van ezekben a figurákban egy bizonyos fajta távolság, amit az ember érez azzal együtt, hogy látja, hogy a karakterek nagyon erőteljesen megnyilvánulnak a képeken.
Csak hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, ő ugye szájról tanult meg olvasni, és egy kicsit erőlködve beszél. Igen. Tehát ez a bicebóca lét, de ehhez képest ott van a párizsi kávéházak világában, a Café Rotondban és a többiben, a nők imádják, szeretik, tehát megvan a fellépése, és a másik oldalról pedig azt gondolom, hogy egy hihetetlenül autonóm és festői mi voltában egy magabiztosan fellépő ember.
Igen, nagyon tudta, hogy mit akar, hogy mit akar megjeleníteni, és ahhoz egyébként rendkívüli módon ragaszkodott. Azzal együtt, hogy hagyta magára hatni a különböző impulzusokat a különböző helyszíneken és művészi társaságokban, ezzel együtt magán nagyon erőteljesen áteresztette ezeket az impulzusokat, és nagyon tudta, hogy ő ebből valójában mit akar kihozni. És ezért egyáltalán nem érezzük úgy a munkái kapcsán, hogy bárkit is akár utánzott volna, vagy bárkinek a nyomdokain haladt volna, miközben azért ezeket a hatásokat fantasztikusan igénybe vette, hogy így mondjam, és magába építette, csak a saját látásmódja, gondolkodásmódja és manualitása segítségével fogalmazta meg.
A Magyar Nemzeti Galériában egészen jövő év február 15-éig látható Tihanyi Lajos kiállításról Medvedivet beszélgetett Gergely Marian művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
Beszéltünk már róla, hogy a hagyományos kínai gyógyászat szemlélete különbözik a mi európai, nyugat-európai gyógyászati szemléletünktől, és nyilván ez megjelenik abban is, ahogy a beteget vizsgálják. Szóval milyen módon vizsgálja a hagyományos kínai gyógyászat a betegeket, milyen diagnosztikai eljárások vannak, és létezik-e olyan, amivel mi saját magunk is egy kicsit jobban oda tudunk figyelni egymásra? Erről fogom kérdezni ma dr. Oravec Márkot, hagyományos kínai orvost, aki minden második héten egy kicsit elkalauzol bennünket a hagyományos kínai gyógyászat világában. Szeretettel köszöntöm!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Amikor én voltam önnél, akkor pulzusdiagnosztikával nézte meg az állapotomat, megnézte a nyelvemet, megnézte a szememet, az arcomat, és hát nyilván még sok mindenre figyelt, amit én talán észre sem vettem közben.
Igen, hát ugye induljunk ki onnan, hogy ugye a hagyományos kínai orvostásnak van egy sajátságos szemlélete, és ebből fakadnak ezek a vizsgálati módszerek, és nagyon röviden összefoglalnám, hogy mit lehet tudni erről a szemléletről, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Először is a kínai orvostás az emberi szervezet működését, a normális működést, a rendes működést, amire vágyunk és amire törekszünk, illetve a megbetegedést is a természeti világ részének tekinti. Tehát ez az első számú kiindulási állapot, vagy kiindulási alap. És van egy nagyon fontos elképzelés, amit a kínai orvoslás az egységes szervezet szemléletének nevez, tehát hogy a szervezet egyes részeit kevésbé különíti el egymástól, mint mondjuk, hogy mit tesszük a modern nyugati világban. Törekszik arra a kínai orvoslás, hogy a szervezet különböző részeit a nagy egység részeként vizsgálja, és arra is törekszik, hogy a szervezetet az élő környezete részeként vizsgálja. Tehát ennél fogva a kínai orvostásban nagyon nagy hangsúly van mondjuk az időjárás változásokon, az éghajlati változásokon, a társadalmi környezeten, az életmódon, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyjából mondhatni ez a elméleti alap, ahonnan kiindulunk. És ugye, hogyha a szervezet, tehát egységes egészben akarjuk vizsgálni, akkor törekedni kell arra, hogy viszonylag aktuális dolgokról kapjunk információkat. Tehát ugye manapság a mai orvostudomány az nagyban sok olyan módszert alkalmaz, amikor készül egy felvétel, aztán arra várni kell, aztán még egy, aztán még egy, aztán még egy, gyűjtjük az információt, és aztán hetekkel később pedig van X mennyiségű információnk, és abból levonunk valami következtetést. Ugye ebben egy kicsit más a kínai orvoslás módszertana, a pillanatnyi dolgokba enged betekintést, például amit mondott, a pulzusvizsgálat vagy a nyelvvizsgálat, tehát amikor a hagyományos kínai orvoslásban vizsgálunk valakit, akkor arra törekszünk, hogy a szervezetnek az akkor abban a pillanatban lévő működésére nézve kapjunk információkat, és négy fő csoportra lehet osztani ezeket a módszereket. Az első a megtekintés, tehát rögtön, amikor már megtörténik a hagyományos kínai gyógyászatban ez az orvos-beteg találkozás, akkor már rögtön, ahogy belép az ember, amilyen a tartása, amilyen a tekintete, amilyen az arcszíne, ebből mind különböző jeleket vonunk le, vagy különböző következtetéseket vonunk le ezekből a jelekből, tehát az első a megtekintés, ennek része egyébként a nyelv megtekintése is, erre mindjárt külön kitérek. Utána van a meghallgatás és megszaglás, tehát ugye meghallgatjuk a betegnek a hangjait, hogy hogyan beszél, milyen a légzés hangja, milyen szagokat lehet észlelni. Utána van a kikérdezés, ilyenkor sokfajta kérdést teszünk föl, például, hogy milyen az étvágya, hogyan alszik, mennyire fázós, és így tovább. És így tovább el is van egy szempontrendszer, és van végül a tapintás, aminek kiemelten fontos része a pulzus vizsgálata. Tehát úgy néz ki ez, hogy egy ilyen vizsgálat során körülbelül 5-10-15 ilyen információt kinyerünk ezekkel a módszerekkel, és ezek közül a legjellegzetesebb a nyelv meg a pulzus, de ugye tévedés azt gondolni, hogy csak a pulzus megvizsgálásával egy teljes képet lehet kapni. Tehát a hagyományos kínai orvoslás módszertana az ennek a négy vizsgálati módszernek az együttes alkalmazása, és pluszban ez még hozzájön az, hogy a modern mai gyakorlatban ezekhez meg még hozzávesszük a modern orvostudomány által felfedett dolgokat, ezeket a leleteket, és akkor ebből ez ad majd egy kiindulási alapot. De tény ugyanakkor, hogy ami leglátványosabb vagy legismertebb, az a nyelv és a pulzus megtekintése, és erről is mesélnék egy kicsit. Gyakran szokták kérdezni, hogy mi az, amit nézünk ilyenkor, vagy mi az, amit látunk ilyenkor. Hát csak a pulzust illetően, ugye ennek csak egy része az, hogy megállapítjuk azt, hogy egy bizonyos időtartamon belül hány dobbanást észlelünk, hanem még ezen kívül, tehát a pulzus szám megszámlálásán kívül, még nézzük a hullámok formáját, a pulzus erősségét, mennyire felszínesen lehet érezni a pulzust, mennyire mélyen lehet érezni a pulzust. Ugye itt a csukron tapintható pulzus vizsgálása, az a radiális pulzus vizsgálása az elsődleges, de egyébként ennél több helyen is van pulzus vizsgálat a kínai orvoslás módszertanában, csak az évszázadok, évezredek során úgy alakult, hogy erre került a legnagyobb hangsúly, de például a nyakon tapintható, vagy a lábfejen, vagy a boka mögött tapintható, vagy a halántékon tapintható pulzusok vizsgálatára nézve is vannak ismeretek a kínai orvoslásban. Tehát ilyenkor, amikor a pulzust vizsgáljuk, akkor a hullámformát nézzük, az erősségét, a magasságát, mélységét. Amikor a nyelvet nézzük, akkor kapunk információkat például a keringésre nézve, ugye egy sápadtabb nyelv az egy alulműködő keringés vagy vérkeringést jelenthet, vagy vérszegénységet jelenthet, sötétebb, lilásabb nyelv az vérpangásra utal, nagyon vörös nyelv az túlműködő keringésre, egy úgynevezett hőségszindrómára utal, amit gyulladásoknál látunk, akut gyulladásoknál látunk gyakran. Akkor a nyelv formáját is nézzük ilyenkor, mennyire duzzadt, mennyire sovány, a lepedék vastagsága és minősége pedig az emésztésre nézve ad nekünk támpontokat. Tehát, hogy sokfajta jelet nézünk ilyenkor, és ezeknek a jeleknek az összességéből elvégezzük azt, amit a kínai orvoslás úgy nevez, hogy szindróma differenciálás, ez az elterjedt nyugati fordítás. Még úgy lehetne esetleg fordítani, hogy megkülönböztetni a bizonyítékokat, tehát, hogy az alapján, amiket megnéztünk, mire jutunk, és akkor a kínai orvoslás ismeret rendszerében akkor elhelyezzük a beteg állapotát, és ebbe sem akarok túlságosan részletesen belemenni, de nagyjából ilyen kérdéseket keressük a választ, hogy akkor most az okozza a panaszokat, hogy a szervezet alul működik, vagy az okozza a panaszokat, hogy a szervezet túl működik. Akkor egy másik ilyen tipikus szempont, ami alapján osztályozzuk ilyenkor a beteg állapotát, hogy ez egy úgynevezett hideg típusú betegség, amikor gyakran alulműködő keringés van, fázósság, sápadtság, vagy egy hőség típusú betegség, amikor inkább a már említett vörös nyelvet látjuk, gyors pulzust, a beteg úgy érzi, hogy melege van, és egy csomóhoz kapcsolódó tünet is jön, kipirult arc, stb. Tehát ilyenfajta kategóriákban helyezzük el a szervezetet, a szervezet funkcionális állapotát, és ugye ennek az a több előnye is van ennek a módszernek. Először is tisztázni kell, hogy ez nem az, most, hogy előnyökről beszélek, az nem azt jelenti, hogy ez a módszer mindenre jó és kizárólagos. Természetesen a helyes elképzelés, az, amit Kínában is alkalmaznak, hogy együtt alkalmazzák ezt, amit most leírtam, a pulzusvizsgálatot, a nyelvvizsgálatot, és ugyanakkor közben a beteget elküldik laborvizsgálatra, röntgenre, és így tovább, és így tovább. Abból kiindulva, hogy több nézőpontból okosabbak leszünk, minél több nézőpontból vizsgálunk meg valamit, annál többet látunk. De minden esetre el lehet mondani, hogy ennek kínai olvastás vizsgálati módszertanának megvan az az előnye, hogy ilyen módon egyrészt egy pillanatnyi képet kapunk, tehát nem arra nézve kapunk információkat, hogy tegnap milyen volt a beteg állapota, vagy 2 hete milyen volt, hanem akkor abban a pillanatban. Azon kívül pedig a másik előnye az, hogy olyan apró eltéréseket is lehet esetleg vele regisztrálni, amit más vizsgálati módszerrel nem. Tehát ilyen módon mindenképpen érdemesnek tűnik, ugye nálunk, Magyarországon meg Európában a modern orvostudomány az elterjedt, abszolút észszerűnek tűnik az, hogy azokat a nagyon gazdag és precíz információkat, amiket a modern orvostudomány vizsgálati módszerével kinyerünk, azt esetleg, akkor, hogyha még mindig vannak kérdőjelek a sokfajta vizsgálat után, ezt kiegészíteni a kínai orvoslás a vizsgálati módszertanával. És akkor most, hogy oda rákanyarodjak ugye a hétköznapi alkalmazására ennek, ugye van nagyon sok olyan tünet, amire rá szoktunk kérdezni, vagy amit keresni szoktunk, és azért, hogyha az ember ezeket saját magán megfigyeli, az hasznos lehet. Mert gyakran ezek olyan tünetek vagy apróságok, amelyekre nem feltétlenül figyelnek oda annyira modern tudományban, mint a kínai orvoslásban. Természetesen bárkinek bármilyen tünete van, azt alaposan ki kell vizsgálni, a modern orvoslás szerint is, még a kínai orvoslás szerint is. De ilyen dolgokra érdemes odafigyelni a mindennapokban, hogy például van-e abban változás, hogy valaki mennyire fázós, vagy mennyire van melege, tehát a hőérzet változásai, ez egy tipikus fajta kérdés, amit szoktunk kérdezni, és ezt az ember saját magán is tudja figyelni. Akkor az étvágynak, a székletnek a változásai, legyenek azok akár nagyon aprók, azokra is érdemes odafigyelni. Az alvás változásai, tehát van nagyon sok fajta olyan eltérés, amit ugye az esetek nagy részében nem kezelnek. Azt mondjuk a háziorvosnak, hogy mostanában olyan nem olyan jól alszom, akkor nagyon helyesen egyébként nem fogja rögtön azt mondani, hogy tessék itt az altató, hanem azt mondja, hogy hát ezzel még ne foglalkozunk, majd ha lesz belőle valami, akkor megnézzük, hogy mit lehet csinálni. És nagyon fontos ugyanakkor, hogy saját magunk odafigyeljünk ezekre az apró jelekre. Tehát, hogy nem érdemes megvárni azt a pontot, amikor már megfelelünk valamilyen diagnosztikai kritériumnak, és akkor onnantól már bekerülünk egy rendszerbe, ami ugye azt célozza, hogy enyhítse a tüneteinket. Tehát érdemes mindenképpen korán odafigyelni azokra az apró jelekre, amiket a szervezetünk küld nekünk. És ez azért is van, mert ugye a kínai orvoslásban van ez a preventív szemlélet, tehát a megelőzésre törekvő szemlélet. Ugye ez a régi mondás, amit szoktam gyakran idézni, hogyha akkor kezdjük a betegséget, amikor már kialakult, az olyan, mintha akkor kezdenénk el kutatásni, amikor megszomjaztunk, vagy mintha akkor kezdenénk el fegyvereket kovácsolni, amikor már kitört a háború. Hát nem késő, ez egy jókori idézet, a Sárga Császár könyvéből van, és ez szerint az elv szerint kell, hogy a saját szervezetünk apró rezdüléseit figyeljük, de nagyon gyakori az alvás, az étvágy, emésztés, vagy esetleg szomjúság, van-e fokozott szomjúság, vagy érezzük azt, hogy kevésbé kívánjuk az innivalót, ugyanez ugye az étvágyjal, hőségérzetek. Nyilván az apró fájdalmakat aztán nem kell mondani, mert arra azért az ember oda szokott figyelni, de azért ezt is el lehet mondani, hogyha azt érzi, hogy az ember kicsit gyakrabban fáj a feje, akkor ne intézz el annyival, hogy majd lesz valami, hanem oda kell figyelnünk magunkra. Természetesen az első lépés önmagunk számára az mindig az életmóddal való korrekció, de ugyanakkor akármilyen tünet van, érdemes minél előbb szakember segítségét kérni.
Két dolgon akadt meg a fülem, az egyik az alvás, a másik meg azt, hogy többet vagy kevesebbet iszunk, mert ez két olyan pont, amiről egyrészt nagyon sokat beszélünk mostanában, másrészt meg szerintem két olyan dolog, amiről nagyon sokat vitatkoznak. Egyrészt egyre inkább tudatosul bennünk, hogy az alvás az mennyire fontos, és milyen sok funkciót tölt be az életünkben. Másrészt pedig ez az X litert meg kell inni naponta, vagy hogy lehet annyit inni, amennyi valóban szükséges a szervezetnek, ez mindig folyamatos vita tárgya. Úgyhogy ha javasoltam, akkor a legközelebbi alkalommal ezt a két dolgot vegyük egy kicsit górcső alá, hogy mi az, amit tehetünk, milyen tünetek azok, amikre érdemes odafigyelni, hogy tudunk jobban aludni, vagy mi lehet az oka a stresszen kívül annak, hogyha éppen nem alszunk elég jól, illetve mennyit ígyunk, hogy jó legyen.
Rendben, ez szerintem nagyon jó ötlet. Kínai orvoslásnak egészen konkrétan évszakokra bontva vannak arról, hogy az arra nézve elképzelés, hogy az embernek mennyit kell aludnia, és arra nézve is vannak nagyon régi ismeretei, hogy melyek azok a dolgok, amelyek gátolják a jó alvást. Úgyhogy erről tényleg tudnánk beszélni. A folyadékbeviteli mennyiség pedig szintén egy érdekes kérdés, akkor majd legközelebb nagyon szívesen elmesélem, hogy mit gondol a kínai orvoslás arról, hogy miért van az, amikor valaki kevésbé kívánja az innivalót, vagy jobban kívánja az innivalót.
Addig is figyeljünk oda magunkra, meg figyeljünk azokra az apró jelekre, amiket esetleg eddig nem vettünk figyelembe. Én köszönöm szépen dr. Oravec Márk hagyományos kínai orvosnak, hogy itt volt velünk, és akkor találkozunk 2 hét múlva.
És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Poi a piedi guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Egy nagyon mély filmet szeretnék most a figyelmükbe ajánlani, ami tulajdonképpen egyrészt film, másrészt pedig egy beszélgetés, mert hogy én ezt az egész filmet, amikor néztem, úgy éltem meg, mint hogyha beszélgetnék a Dalai Lámával, mert hozzám szól. November 6-ától látható a mozikban a Dalai Láma a Boldogság tanítása című film, és ez gyakorlatilag a Dalai Láma utolsó filmes megszólalása. Szó van arról, hogy mi a mi felelősségünk a világban, illetve hogy kell viszonyulnunk, hogy kellene viszonyulnunk egymáshoz, és még nagyon sok minden másról. De hogy kerül ez a film a mozikba? Hát erről fogom most kérdezni Sümegi Klaudia producert, aki a Dalai Láma a Boldogság tanítása című filmet forgalmazó Junot 11-nek a vezetője. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm a hallgatókat.
Hogy jutott önökhöz a film? Mert nyilván azért ahhoz, hogy ezt Magyarországon láthassuk, ennek azért be kellett járnia egy utat.
Így van, mi ugye forgalmazóként részt szoktunk venni a nagyobb szakmai vásárokon, és ez így történt az idei évben is. Berlinben találkoztam a Dalai Láma Boldogság tanítása című filmmel, vagy ahogy az angol címén láttuk, The Wisdom of Happiness című filmmel, ami egy svájci-amerikai koprodukció, és már a plakát alapján úgy éreztem, hogy erre valószínűleg nagy szüksége van az emberiségnek, így a magyaroknak is.
Ugye ez a film eredeti, az Richard Gere filmszínész producerségével jött létre, aki nagyon régóta tudjuk, hogy buddhista, a Dalai Láma egyik tanítványa, és ez a film gyakorlatilag azzal indul, hogy megszólít, és azt mondja, hogy még mielőtt elkezdesz bármit csinálni, egy kicsit merülj el saját magadban. Figyeld a lélegzetedet, szóval ne állj neki így, ne ugorjál bele, mint ahogy általában mindenbe beleugrunk, és akkor egyik dologból ugrunk a másikba, hanem csak szépen csendben. Tehát, hogy mire odaérünk, hogy elkezdődik a film, addigra tényleg ott vagyunk. És ez egy nagyon furcsa dolog, és itt kezdődik a beszélgetés, mert én egész idő alatt úgy éreztem magam, miközben néztem a filmet, mintha beszélgetnénk.
Így van, és örülök, hogy ilyen mély hatással volt rád is ez a része. Egyébként ez fontos megjegyezni, hogy a filmet megelőző elmélyedés és légzőgyakorlat az alapvetően a mi forgalmazói meglepetésünk, amit a film elé szerkesztettünk, annak érdekében, hogy a hétköznapok forgatagából egy picit le tudjuk csillapítani az elménket, mielőtt elkezdjük figyelni a láma szavait. De nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ezt nagyon jól fogadják a nézők. És igen, ahogy említetted, Richard Gere az egyik producere a filmnek, egyébként Barbara Miller, svájci rendező a rendezője, és Barbara Millernek is már gyerekkora óta élete része volt a Dalai Láma összes tanítás az édesanyja révén. És Richard Gere, aki pedig valóban évtizedek óta a buddhizmus követője és a Dalai Lámának jó barátja, ő pedig hát zászlajára tűzte már évtizedekkel ezelőtt a tanítások népszerűsítét, illetve ugye komoly aktivista munkát is végez a tibeti ügyekkel kapcsolatban. Úgyhogy mi is megkerestük az alkotókat, és így Richard Gere-től is volt szerencsénk kérni egy személyes üzenetet a magyar nézők számára.
Igen, és ez az üzenet egyébként nagyon szép, amit itt lehet is olvasni, hogy a film hozzájárul ahhoz, hogy határokon átívelően jusson el a szeretet, az együttérzés, a béke, az egység és az erőszakmentes élet fontossága és üzenete a nézőkhöz. Tehát, hogy ez valóban egy hihetetlenül békés film, és azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy csodálatos képek vannak benne, és ezek a képek, ezek nem mindig ez a